Az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. április 15-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Meg kell találni azt a jogi platformot, amelynek segítségével az országok gyorsan és eredményesen tudnak egymással információt és bizonyítékot cserélni. Ebben más európai ügynökségekkel, például az Európai Rendőrségi Hivatallal is együttműködik az Európai Unió Büntetőigazságügyi Együttműködési Ügynökség, mondta az Inforádiónak a Eurojust magyar nemzeti tagja. Rozgonyi Ádám kérdezte Bencel Lászlót.
2015 körüli időszakban egy több mint 20 alkalmas migránscsempészet zajlott, amely Szerbia irányából Magyarországon keresztül Ausztria felé tartott, majd tovább más nyugat-európai országokba. Itt arról volt szó, hogy sikerült azonosítani egy szerb, osztrák, magyar részvétellel zajló bűnszervezetet, amelyik afrikai és ázsiai országokból közel 400 ember illegális bevándorló határon történő átjuttatásában működött közre, természetesen a jogi haszon érdekében. Itt a probléma az volt, hogy az uniós tagország és Magyarország könnyen együtt tudott működni egy közös nyomozócsoport keretében, mert az uniós egyezmény és irányelv lehetővé tette, hogy különösebb jogi erőfeszítés nélkül ugyanazt a jogszabályt alkalmazva gyorsan egy közös nyomozócsoport megállapodást kössünk. Ez arra jó, hogy a beszerzett bizonyítékokat valós időben tudjuk egymással kicserélni. Elsősorban erre használják. Igen, ám ott volt Szerbia is, amely nem tagja az Európai Uniónak, és azért, hogy Szerbiát be tudjuk venni ebbe a közös nyomozócsoport együttműködésbe, ami létszükséglet volt, hiszen itt folyamatosan zajlottak a szállítmányok a zöld határon keresztül. Keresni kellett egy olyan jogszabályt, ami alapján Szerbiát be lehet vonni ebbe az együttműködésbe. A probléma az volt, hogy az Európai Tanács egyezménye, az 1959 évi jogsegély egyezmény, annak a második évészítő jegyzőkönyvéről volt szó, abban az időben nem minden Európai Uniós tagállam ratifikálta. Amit Szerbia természetesen már ratifikált, egyes uniós tagállamok még nem. Ezért azt nem használhattuk erre az együttműködésre, mit kellett tenni, keresni kellett egy olyan jogszabályt, ezóta ENSZ Palermói egyezménye 2000-ben hozta az ENSZ-t az egyezményi szervezetbűnözés ellen. Ennek a viszonylag homályos szakaszainak alkalmazására kellett hivatkoznunk azzal, hogy Szerbiát is bevonhassuk ebbe az együttműködésbe. Hát meg kell találni ezt a platformot, jogi platformot, aminek a segítségével ezek az államok megfelelően gyorsan, eredményesen tudnak egymással információt és bizonyítékot cserélni. Rendőrség és a nyomozóhatóság információt cserél. Nagyon gyorsan, erre van az Európol. Eurojust abban segít, hogy a megszerzett információt bizonyítékkal lehessen transformálni, és bármelyik állam bíróság által elfogadható módon lehessen prezentálni, tehát a Eurojust elsősorban a bizonyítékokra koncentrál. És ebben természetesen együttműködik más uniós ügynökséggel, így például az Europollal is. Ez a legfontosabb partner ebben a tevékenységben a Eurojustnak.
Megfigyelhető az, hogy egységesebbé vált a joggyakorlat, mint korábban ennek a szoros együttműködésnek a gyümölcseként?
Tehát folyamatosan alakul a joggyakorlat egymással tekintettel. Igazából egy kompromisszumkeresés zajlik a felek között, hiszen minden államnak elsősorban a saját jogát kell betartania. Ezek különbözőek. Teljes jogközelítés nem zajlott végig az Európai Unióban. Különösen igaz ez a büntetőjogra és a büntetőeljárásjogra. Van, amelyik büntetőeljárási szabály megtartásához egy igazságügyi megkeresés teljesítésekor feltétlenül ragaszkodik a megkereső fél, más esetben ettől el lehet térni. Ezek egy örök, apró jogi megbeszéléshez és kompromisszumkereséshez vezetnek ezen a téren. Előbb-utóbb természetesen nagyon sok nemzeti jogszabály külön-külön problémájával megismerkedünk, mindazonáltal minden ügy új, és minden ügyben meg kell keresni azt a kompromisszumot, amely mellett a felek a lehető legkönnyebben tudnak együttműködni. Ez a kulcs szó, együtt kell tudni működniük, ehhez egymás eljárásáról megfelelő információkat kell szerezni, és megfelelő időben történő együttműködéssel, megfelelő időben történő akciószervezéssel tudják felszámolni azt a jelenséget, amelyik egy határon átnyúló szervezetten elkövetett súlyos bűncselekmény formájában jelenik meg. A Eurojust valójában ekkor van igazi szerepkörében, hiszen az Európai Unión belül, főleg a Schengeni egyezmény alkalmazásával a négy szabadság, köztük a személyek szabad mozgása, az áruk szabad mozgása, a tülke szabad mozgása, előtt nincs semmilyen akadály. Ellenben a rendőrnek, az ügyésznek meg kell állni a határon. Mi nekünk csak a saját joghatóságunkon belül van lehetőségünk arra, hogy megfelelően eljárjunk. mihelyt a bűnözés átléti a határt, nekünk nincs más eszközünk és lehetőségünk, csak az információ és bizonyíték csere, az erre vonatkozó igazságügyi megkeresések teljesítése, ezeknek a koordinálása, ezeknek az összehangolása zajlik a Eurojustnál.
Nem csak úgymond fizikai határt jelent egy ország határ, másnak a határa is azért.
Jogi határt jelent az állam határ elsősorban. Egy magyar ügyésznek nincs arra lehetősége, hogy egy osztályügyész hozzájárulása nélkül Ausztriában tanúkihallgatást, gyanúsított kihallgatást, lefoglalást kapcsoljon végre. Mindezek te Magyarországon van lehetősége. Akkor van lehetőség Ausztriában ezt megtenni, ha egy igazságügyi megkeresés keretében az osztályügyész megkeresi, aki ezt a kérést tiszteletben tartva, amennyire ezt az osztályjog engedi, teljesíteni fogja. Az Európai Unió belül egyébként van egy érdekes és nagyon előremutató fejlődés, jogfejlődés. A lisszaboni szerződés óta az igazságügyi hatóságok közötti érintkezés főszabály szerint közvetlenül történik. Azt megelőzően az igazságügyi hatóságok központi hatóságokon keresztül érintkeztek, ez a főszabály szerint megváltozott. Ma, ha nincsen nyelvi és mondjuk technikai akadálya, akkor természetes az, hogy a osztrák ügyész, a német ügyészsel, vagy a francia ügyészsel, vagy a magyar ügyészsel közvetlenül megbeszéli. Ám sok esetben nyelvi akadályai vannak, vagy információhiány a vonatkozásban, hogy mely hatóság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. Ebben segít a Eurojust, a Eurojustot kiegészítő más ügyészi hálózatok, például az Európai Igazságügyi Hálózat, és mit említettem az Európon is. Azonosítjuk, hogy kinél van az ügy, illetőleg ha például nyelvi akadályok vannak, vagy jogi akadályok vannak, amelyeket ugye át kell hibálnunk, akkor a Eurojuston keresztül megindul egy beszélgetés, mondtam, ezt hívjuk koordinációnak.
Vencül László főosztályvezető helyettes ügyészt az Európai Unió Büntetőigazságügyi Együttműködési Ügynökségének magyar nemzeti tagját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az üzletek több mint fele hibát követett el a jótállásban az első negyed évben, derült ki az országos fogyasztóvédelmi ellenőrzés során. Virányi Zsolt összeállítása.
A hatóság az idei első negyedévben közel 310 üzletben és webáruházban vizsgálódott, 59%-uknál talált kifogásolni valót, mondta el az Inforádiónak Keszthelyi Nikoletta, a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár. Hozzátette, az országos ellenőrzés tapasztalata két irányú.
Valóban az ellenőrzött üzletek több mint 50%-a jogsértő az új szabályok tekintetében. Ugye sokkal szigorúbbak lettek a jótállás szavatossági szabályok, egyértelmű javítási és csere határidők kerültek bevezetésre, illetve a korábbi egy év jótállás helyett most már 2 és 3 év jótállás is vonatkozhat egyes termékekre az áruktól függően.
Sok vállalkozás megtévesztő tájékoztatást nyújt a fogyasztók. Emelte ki Keszthelyi Nikoletta.
A klasszikus probléma, hogy az eredeti dobozt vagy az eredeti csomagolást kérik a jótállási igények érvényesítéséhez, és ez január 1-től már jogszabályban leírva is tilos, tehát nem szabad az eredeti doboz meglétéhez kötni a jótállási jogok érvényesítését. De ugyanígy probléma van például a jótállási jegy meglétével, tehát van, aki nem is ad jótállási jegyet, vagy pedig a jótállási jegyen még a régi szabályok élnek, és ugye ez azért fontos, mert a jótállási jegyen található információk alapján tud a fogyasztó is tájékozódni, hogy az adott termékre milyen jótállási feltételeket, illetve jogokat érvényesít. A jótállási jegyen kell feltüntetni, hogy 1, 2 vagy 3 év az adott termékre a jótállási időszak.
A most január elejétől bevezetett sávos jótállás a termék árához igazodik. 250 ezer forint fölötti termékre 3 év garancia jár, 100 és 250 ezer forint közöttire 2 év, míg a 10 és 100 ezer forint közötti termékre 1 év. A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár pozitív tapasztalatokról is beszámolhatott.
Számos helyen figyelemfelhívó tájékoztatást is elhelyeznek arról, hogy a jótállási szabályok is módosultak, kedvezőbbek a fogyasztókra nézve, és van, ahol az ügyfélszolgálaton szóban is, tehát proaktívan is tájékoztatják a vevőket arról, hogy megváltoztak a jótállási feltételek, és mondjuk például egy drágább termékre már nem 1 év, hanem akár 2 vagy 3 év is a jótállási idő, vagy pedig, hogy már maga a javítási csere határidők is módosultak, hiszen 30 napon belül, hogyha nem tudják megjavítani a terméket, akkor ki kell cserélni. Ez is egy új szabály, ami még újdonság, hogy elektronikus jótállási jegyet is átadhat már a vállalkozás, nem kell feltétlenül papír alapú.
A hatóság először csak figyelmeztet az új szabályok be nem tartása miatt. Árulta el Keszthelyi Nikoletta, aki megemlítette még. Idén eddig 2,7 millió forint bírságot szabtak ki. Elsősorban a korábbi jótállási és szavatossági szabályok megsértése miatt.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ha az egyik szülő úgy viszi el gyermekét egy másik országba, hogy arról nem egyeztetett a másik szülővel, akkor jogellenes gyermekelvitelt követel, mondta az Inforádiónak nyilatkozó ügyvéd. Az ilyen ügyek kulcskérdése mindig a gyermek szokásos, életvitelszerű tartózkodási helye. Annak az országnak a bírósága jár el, ahová a gyermek elkerült, tettek hozzá Kölcsényi Soma. Rozgonyi Ádám interjúja.
Mindenek előtt tisztázni szükséges, hogy például turisztikai vagy rövididejű családlátogatási céllal történő külföldre vitele a gyereknek, az nem ez a kategória sohasem. Magyarországon például ehhez nem is kell másik szülő engedélye, hogyha az egyik szülő úgy dönt, hogy a gyermekével mondjuk néhány napra, néhány hétre egy külföldi államba utazik, akár síelni, akár nyaralni, akár ott élő családtagokat meglátogatni. Azért nem, mert ebbe beleértendő, hogy a nyaralás vagy látogatás után haza is tér a gyermekkel. Tehát ez semmi esetre sem a jogellenes gyerekelvitelnek a kategóriája. A jogellenes gyerekelvitel esetében a kulcskérdés az minden esetben a gyermek szokásos életvitelszerű tartózkodásának a helye. Ugyanis a gyermek nem magától kerül oda, ahol él, hanem a szülei is ott élnek, és annak idején, amikor oda költöztek, akkor nyilván együtt döntöttek arról, hogy ott élnek. A gyereknek a szokásos tartózkodási helyének a meghatározása országszinten gondolkodva, tehát országon belül teljesen más a helyzet, de az, hogy egyik országból egy másik országba költözzön-e a kiskorú gyermek, az minden esetben egy olyan nagy horderejű kérdés, hogy az a szülők együtt döntésével kell, hogy eldöntésre kerülhessen. Nyilván, amíg nincsenek a családon belül konfliktusok, kapcsolati konfliktusok, tehát egyetértésben ez fel sem szokott merülni, hogy ebből bármi vita van, hát a család általában együtt dönti el, hogyha mondjuk magyar párok esetében külföldön próbálnak szerencsét, akár azért, mert az egyikük egy munkaszerződéshez jut egy külföldi országban, hát akkor magától értetődő ilyen helyzetekben, hogy a család őt követi. Tehát ebből az következik, hogy ha átköltözik a család, tehát valahol él a család azért, mert úgy döntött, hogy ott él, akkor a gyermek is ott él. És amikor ezt a gyermeket akár a kapcsolat megromlása folytán vagy után az egyik szülő úgy viszi egy másik országba, hogy erről nem egyeztetett a másik szülővel, akkor ennek az eredménye lesz a jogellenes gyermekelvitel.
Ha fogja magát az egyik szülő, és mindenféle egyeztetés nélkül, előzetes bejelentés nélkül elviszi magával, viszi a gyermeket, és adott esetben mondjuk nem is válaszol azokra a kérdésekre, hogy hol van a gyermek, hová vitte, miért vitte el, ez már olyan, mintha elrabolta volna, akárhogy is nézzük, hogyha a szülőről is van szó.
Igen, nagyon sok esetben egyébként a jogellenes gyermekelviteli ügyekben azonos országból származó párok gyermekeiről is van szó. És itt kell felhívnunk a figyelmet egy olyan tapasztalatra, hogy mi történik akkor, hogyha, ahogy mondtam, magyar pár például külföldre költözik, és például az utóbbi időszakban, például a Brexit okán többen érzik úgy, hogy a továbbiakban talán nem annyira egyértelműen jó, hogyha az Egyesült Királyságban maradnak, és ezen oknál vezérelten az egyik szülő megfogja a gyereket, és Angliából Magyarországra jön vele. Nyilvánvalóan ő úgy tekint ilyenkor a saját helyzetére, hogy hát én magyar állampolgár vagyok, a gyermekünk is magyar állampolgár, én csak hazajövök vele. De ugyanakkor ez az ügy, ez jogellenes gyermekelviteli ügy tud már akkor lenni, hogyha az Angliában vagy Egyesült Királyságban hátrahagyott másik szülő ehhez, hogy a gyermekkel idejöjjön, vagy úgy mondom inkább hazajöjjön Magyarországra, nem járult hozzá. Tehát ez egy nemzetközi jogi eljárás, és ebből a szempontból nincsen jelentősége annak, hogy ki mit érez a hazájának, nincsen jelentősége annak sem, hogy kinek milyen állampolgársága van, egyedül annak van, hogy ahonnét a gyereket elhoztam, ott a másik szülő nem adta a hozzájárulását ahhoz, hogy én elhozzam. Ez akkor is így van, hogyha például maradva ennél a példánál az Egyesült Királyságból Magyarországra hozzák haza, az egyébként magyar szülők közül az egyik magyar szülő a tényleg magyar gyermeket.
De ilyenkor melyik ország bírósága lesz illetékes, hogyha ilyen jogellenes gyermekelvitel előfordul, és mondjuk nem Magyarországon, ahol egyébként élnek, tartózkodtak a szülők, hanem mondjuk másik országban. Tehát melyik ország bírósága lesz az illetékes eljárni, hogyha bírósági eljárásra kerül sor?
Annak az eljárásnak az eldöntése, amit mi jogellenes gyermekelviteli eljárásnak hívunk, minden esetben annak az országnak a bírósága dönt, illetve jár el, ahová a gyermek ilyen módon átkerül. Tehát ebben az esetben Magyarországon jár el a bíróság. Ha Magyarországon, akkor pedig elsőfokon a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagosan rendelkezik illetékességgel az ilyen ügyek eldöntésére.
Általában milyen ilyen eljárásnak a menete és meddig tarthat?
Az ilyen eljárásokban nagyon érdekes az maga az eljárás menete, ugyanis a kiinduló pont minden esetben a szokásos tartózkodási hely, tehát ha ragadok a korábbi példámhoz, akkor az Egyesült Királyság jogát kell megnézni, tehát annak az országnak a jogát kell először megnézni, ahol a gyermek előtt, a gyermek a jogellenes elvitel előtt közvetlenül életvitelszerűen élt vagy lakott. Ha ennek az országnak olyan a jogrendszere, hogy azt mondja, hogy az egyik szülő nem hozhatja el jogszerűen a gyereket mondjuk Magyarországra, hanem csak a két szülő együttes döntésével kerülhet erre sor, és nincs meg ez a hozzájárulás a másik szülő részéről, akkor beszélhetünk például Magyarországra hozott gyermek esetében jogellenes gyermekelviteli ügyről, amiben a magyar bíróság jár majd el, és az eljárási szabályokra több nemzetközi jogi instrumentum ad támpontokat, az egyik ilyen a Hágai Egyezmény 1980-ból, a gyermek jogellenes külföldre vitelének a polgári jogi vonatkozásairól, a másik pedig, hát az Egyesült Királyság esetében ez már nem értelmezhető, egy uniós rendelet, a Brüsszel 2A rendelet, ami mindkét instrumentumban közös, hogy az összes tagállam, aki ebben részt vesz, a Hágai Egyezmény itt a kulcsfontosságú, ennek az Egyesült Királyság is például, és Magyarország is például tagjai, az ebben az egyezményben részes tagállamok mind kölcsönösen vállalják azt, hogy a területükre hozott, jogellenesen hozott gyermek minél hamarabbi visszavitele iránt intézkednek. Tehát az eljárás az Magyarországon fog folyni, de a külföldi állam jogát is nézi, figyelembe veszi a magyar bíróság, tehát először is azt kell néznie az ilyen eljárásban a magyar bíróságnak, hogy ahol a gyermek az elvitelt megelőzően élt, annak az államnak a joga szerint is vajon jogellenes volt-e az idehozatal. Az államok túlnyomó többségében egyébként igen, mert a gyerek egyik országból másik országba költöztetése egy olyan horderejű kérdés, amiben egy szülő a legritkább esetben dönthet, tehát túlnyomó részt inkább mindkét szülő döntésére, együttműködésére, illetve a másik szülő hozzájárulására van szükség, és a másik, amit vizsgál, mondjuk maradva ennél, hogy Magyarországra jogellenesen hozott gyermek, a másik, amit vizsgál a bíróság, az pedig az, hogy valóban ott volt-e a másik államban a gyerek szokásos tartózkodási helye. Ennek megítélése mindig ténykérdés. Tehát itt a visszavitelt kérő szülő azt kell bizonyítsa, hogy volt hozzá jogom, hogy beleszóljak, nem kérdeztek meg, elvitték a gyerekemet, kettő, tudom bizonyítani, hogy az elvitel előtt ténylegesen itt élt a gyerek. Itt járt óvodába, itt járt iskolába, itt kapta az oltásokat, itt van az orvosa, és a többi. Tehát alapvetően ezt kell a visszavitelt kérő szülőnek csak bizonyítania. A másik oldalon, hogyha ez egyrészt bizonyításra került, akkor a másik oldalon az elvitelt, az elvivő, jogellenesen elvivő szülőnek az szokott lenni a kérelme, hogy a bíróság tagadja meg a visszavitelt. Tehát, hogy maradhasson a gyermek, ahol van. És az eljárás tulajdonképpen a két szülő ezen két fekete-fehér kérelme mentén folyik, tehát vagy visszavitel a kimenetele ezeknek az eljárásoknak, hogy visszavitelt rendel el a bíróság, vagy pedig megtagadja a visszavitelt. És ez 6 hét alatt kell első fokon eldönteni ezeket az ügyeket.
Egy olyan speciális területéről van szó a jognak, ami mondjuk az ügyvédektől is egy szakirányú tudást követel meg?
Hát ez nehéz kérdés. Az egészen bizonyos, hogy teljesen más nézőpont mentén folyik az eljárás, mert ugyanis a nem a jogellenes elviteli, hanem a minden egyéb olyan ügy, ahol gyerekről van szó, gyerek érdekéről van szó, tehát szülői felügyeleti perek, kapcsolattartási perek, gyerektartási perek. Hozzá vagyunk szokva, tehát ügyvédek is, az ügyvédek túlnyomó többsége is ahhoz van hozzászokva, hogy azt kell bizonyítania, hogy mi a gyereknek az érdeke. A gyereknek az érdeke ezen gondolkodás mentén pedig mindig az szokott lenni, hogy annál a szülőnél éljen, azzal a szülővel élhessen a gyerek, akitől inkább várható, hogy kedvezőbb módon tudja biztosítani a gyermek hosszú távú fejlődését, erkölcsi, értelmi, testi, lelki, minden egyéb értelemben. Ezzel szemben a jogellenes gyermekelviteli ügyekben a kiinduló pont más, ugyanis a jogellenes gyermekelviteli ügyekben a gyermek érdeke általában megegyezik azzal, hogy minél előbb visszakerülhessen a szokásos tartózkodási helyére, azért, mert azon a helyen lehet a szülőknek, ha van közöttük egyébként a gyermeket illető jogvita, akkor abban az államban kell ezt a jogvitát lefolytatni. Tehát egy kiegészítő jellegű eljárásról van alapvetően szó. Ezt nagyon gyakran és nagyon sokan félreértik, és úgy vesznek részt ezekben az eljárásokban, különösen a kötelezetti, kérelmezetti oldal, tehát aki a gyereket idehozta, mintha ez az eljárás arról szólna, hogy melyik a jobb, vagy melyik a rosszabb szülő. Pedig erről nincsen szó. A visszavitel a kérdés.
Vannak azért speciális esetek is, például, hogyha házasságon kívül született a gyermek, mondjuk, vagy örökbefogadott gyermekről van szó, tehát sok érdekes és vitás kérdés fordulhat elő. Néhányat tudná esetleg említeni ezek közül?
Minden országban más és más a szabályozás több részlete. Annyiban sok hasonlóság mégiscsak van, hogy szinte minden országban a gyereknek a szokásos tartózkodási helyének a meghatározása az különös súlyú kérdés, ezért két szülő kell, hogy döntsön. De mégis vannak igen kivételek. Magyarország nem tartozik ezek közé egyébként. Magyarországon teljesen mindegy, hogy egy gyerek házassági köteléken belül, vagy azon kívül született, a szülő a szülő. De például tudomásom szerint Németországban a házassági kötelékben született gyermek esetében ott mindkét szülőnek igen, megvan minden szülői felügyeleti jogosítványa. Ezzel szemben, ha házasságon kívül született gyermekről van szó, akkor automatice az édesanyát illeti az összes szülői jogosítvány. Más kérdés, hogy erre vannak Németországban is egyszerűsített eljárások, hogy még ha házasságon kívül született gyermekről van is szó, akkor is az apa szülői jogokat azt megszerezheti egy egyszerűsített eljárásban. A skandináv államok egy részében is különbségtétel van. Például Hollandiában is, ha a házasságon kívül született gyermekről van szó, akkor az összes jogosítványt az édesanyja gyakorolja. A jogosítványok alatt értem ezt, amiről beszélünk, hogy meghatározza, hogy a gyerek melyik országban lakik. Tehát Hollandiából házasságon kívül született gyermeknek Magyarországra hozatala az édesanyja által, az valószínű, hogy nem lesz jogellenes gyermekelviteli ügy. Ugyanennek a mérlegnek a másik serpenyője az azt tud lenni, hogy mi van, ha mégis jogellenes a gyermek elvitele. Magyarországon ez alapesetben nem bűncselekmény. De például szintén Németországban van erre vonatkozó büntetőjogi tényállás, általában néhány ezer eurós büntetéssel számolhat az a szülő, aki figyelmen kívül hagyja a gyerek jogellenes elvitelével a másik szülőnek a jogait, de ez állama válogatja, hogy hol, milyen szankciókkal sújtják vagy nem sújtják. Az európai államoknak körülbelül a felében mondanám azt, hogy ez büntetőjogi tényállás is lehet. Az biztos, hogy minden esetben ehhez feljelentés kell.
Mennyire gyakoriak az ilyen eljárások, amelyek a jogellenes gyermek elvitel miatt indulnak? Mondjuk Magyarországon van erről statisztika?
Nekem statisztikám nincs. Amit mi látunk, az évi, hát azt mondanám, hogy a százas nagyságrend alatt marad.
Tehát
legalábbis
talán
ami,
nem annyira
legalábbis
gyakori.
Ami a hatóságok látókörébe kerül, az én azt mondom, semmiképpen nem beszélhetünk évi több ezeres nagyságrendről, ez biztos. Tehát ennél jóval alacsonyabb a szám, de az is biztos, hogy nem egy-két-három gyermeket érintenek ilyen ügyek évente.
Igen, mert az is lehet, hogy mondjuk eljáráson kívül egyeznek meg a felek. Tehát nem minden ügyből.
Alapvetően ez a kívánatos, és én bízom benne, hogy ez is a valóság, hiszen azért egy felelős szülő az tudhatja, hogy egy ilyen kérdésből nem jó kihagyni a másik szülőt, már csak a gyerek érdekében sem. Tehát én abban bízom, hogy amellett, hogy látunk rendkívül nagy számban ilyen eljárásokat, én abban bízom, hogy ennek többszöröse az olyan ügyek, ahol azért nincs ügy, mert a felek, a szülők egyébként korábban megegyeztek, és nincs is ebben vita.
Egy kicsit más jellegű kérdés a végén. Visszataláltak már úgymond az ügyfelek az ügyvédekhez így a járvány alatt, és vannak megkeresések, normalizálódott-e a helyzet, vagy mit tapasztalnak most ebből, milyen a mostani helyzet?
Azt mindenképpen tapasztaljuk továbbra is, hogy a konfliktusok beszorulnak a zárt légtérbe, beszorulnak a lakásba. Ez általános jelenség, tehát ez alól nem kivétel a családjogi jogviták területe sem. Az ügyek számában talán egy alacsonyabb fokú emelkedés az talán érzékelhető. Nagyságrendi változást mi nem látunk, de azt viszont látjuk, igen, hogy az új ügyekben, mintha szignifikánsan emelkedne az aránya a nem szakszóval élve nagyon csúnya tényállásoknak. És ezt én annak tudom be, hogy bezártuk az embereket a konfliktusaikkal a lakásaikba.
Tehát nehezen kezeli az átlagember ezeket a szituációkat, amelyek mondjuk az összezártság miatt előfordulnak?
Hát az összezártság az egy nagyon fontos tényező, egy másik tényező az lehet, hogy a járványhelyzet az nagyon sok szektort hátrányosan érint, egzisztenciálisan is, és az, hogy az emberek be vannak zárva, az egyébként is meglévő konfliktusaik ezzel fokozódnak, ezt még tetézi az egzisztenciális nehézségek garmadája. Úgy gondolom, hogy borítékolható, hogy nagyon rosszat tesz a járvány a családjogi vitáknak is, igen. Nagyon nehézé válik, nehezebbé vált a megfelelő szakemberek elérése, terapeuták, pszichológusok, mediátorok, ügyvédek akár, hát mindenki meg van ijedve a járványtól, online felületen nem az igazi. Tehát ezeknek az ügyeknek olyan a természete, hogy komfortzónán kívül esik a problémákról úgy beszélni, hogy egy monitoron látok valakit, akivel életemben először találkozom.
De azért van ez a lehetőség, tehát lehet élni ilyen lehetőséggel online konzultációval?
Egyértelmű és igen, és látjuk is a partnereinknél, pszichológusoknál, terapeutáknál, mediátoroknál egyaránt, hogy egyértelműen eltolódott egy online szolgáltatás irányába a jelenlegi helyzet eredményeképpen a működés, ami hát egy szükséges jó, azt mondanám, de én nem hiszem, csak az ügyvédek, csak a saját nevemben, nem is az ügyvédek, a saját nevemben tudok úgy nyilatkozni, hogy az ilyen természetű viták, azok annyira intim, annyira az ember saját magánszférájába tartozó kérdésekről szólnak, hogy sokkal nehezebb beszélni ezekről úgy, hogy nem személyesen. De ennek mindenképpen rosszat tesz, igen, a járvány.
Kicsit pszichológusnak is kell lennie az ügyvédnek?
Hát nem mondanám, hogy kell lenni, de ezeket a problémákat az élet hozza, a párkapcsolat hozza, élethelyzetek eredményezik, az emberek belekerülnek, tehát önmagában én úgy gondolom, hogy nagyon nagy hiba lenne, ha a száraz paragrafusok mentén próbálna akár az ügyvéd segíteni az ügyfelének. Hát át kell élni, meg kell érteni, fel kell fogni azt a helyzetet, amiben az ügyfél van, és nyilván a jogszabályokra figyelemmel, olyan tanácsokkal kell őket ellátni, amitől az várható, hogy talán oldódik a vita. Tehát nagyon-nagyon nagy szerepe van. Mindig nagy szerepe van, de különösen egy ilyen bezárt járványos helyzetben különösen nagy szerepe van annak, hogy az emberek feltegyék a térképre azt a lehetőséget is, hogy igen, van egy komoly vitám az én párommal, az én házastársammal, vagy jövendőbeli ex-párommal, jövendőbeli ex-házastársammal, de mégis a megegyezés keretei között lenne célszerű ezt kezelni. Ezt fel kell tudni tenni a térképre az ügyfeleknek, és ebben nyújthat hatható segítséget nekik a szakember.
Az ügyvéd is valahogy abban bízik, hogy ez a felismerés előbb-utóbb bekövetkezik, megvalósul, és mondjuk nem kell egy ügyben akár évekig közreműködnie, vagy nem sikerül mondjuk megnyugtató megoldást találni sehogy sem, és talán ilyenkor másfajta segítségre is szükség van szakértők bevonására.
Az ügyvédi törvényből is, az etikai szabályokból is, és azért én úgy gondolom, hogy számos ember habitusából is következik az, hogy megpróbálja az esetleg felmerülő vitáit egyességgel rendezni. Ez mindenkinek jó, ez az ügyvédnek is jó. Mi mindig azt szoktuk javasolni az ügyfeleinknek, hogy próbáljanak megegyezni az ellenérdekű féllel, de igen, sajnos vannak olyan helyzetek, amikor erről nagyon-nagyon nehéz beszélni. Klasszikusan ilyen egyébként a kapcsolati erőszakos eseteknek szinte az összessége, az összes esete, a jogellenes gyermekelviteli ügyekben is azért nehéz erről beszélni, mert tulajdonképpen a kimenetele egy ilyen ügynek az vagy az, hogy marad a gyerek, ahol van, vagy pedig az, hogy visszakerül oda, ahol volt. Fekete-fehér sajnos. Nagyon nehéz hidakat építeni a két nézet, a két fél, két álláspontja közé. De ez a feladatunk, és igyekszünk ezt megtenni. Ugyanakkor az ügyvéd is, mint minden egyéb segítő szakember, az ügyvéd is tanácsol, az ügyura minden esetben az ügyfél, hiszen az ő életéről és az ő gyermekéről vagy gyermekeiről van szó.
Kölcsényi Soma ügyvédet hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.